Ez a Térkép Info, az ELTE Térkép Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink területük elismert kutatói, tudósai, vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A mai vendégünk dr. Visnovics Ferenc környezetkutató, aki egyébként az ELTE Oktatásfejlesztés és Tehetséggondozási Osztályának munkatársa, és hát nem feltétlen egy a csatornán szokványos jellegű témáról fogunk beszélni, hiszen a felsőoktatás, most nagyon általánosan fogalmazva, a felsőoktatás jelenlegi problémakörét, illetve megújítási lehetőségeit próbáljuk most megtárgyalni első körben TTK-s szemszöggel, ugyanis Feri a TTK-s szemüvegen keresztül látja elsősorban a dolgokat. Talán a beszélgetés legelején szeretnélek arra megkérni, hogy egy picit beszélj arról, hogy neked milyen kapcsolatod volt van a TTK-val, illetve hogyan kerültél az Oktigen belül abba a munkakörbe, amin belül vagy, és csak itt címszavakban, hogy mivel foglalkozom, mert úgyis ki fog derülni a beszélgetés közben a többi részlet.
Én is köszöntöm a hallgatóságot, köszönöm Marci itt a felvezetést. Hát, hogyha nagyon vissza akarunk menni, akkor én azok közé az emberek közé tartozom, akik mondhatjuk, hogy világéletükbe eltések voltak, és én a TTK-n kezdtem meg a tanulmányaimat, ahogy az elhangzott, akkor még úgy hívtuk, hogy környezettudományi szakon, és az egész dolog úgy alakult, hogy én a környezettudományi szak elvégzése után átkerültem a geofizikai és űrtudományi tanszékre, ahol oktató-kutató munkatársként dolgoztam több éven keresztül, és hát a Covid járványjal mindenki találkozott az élete során. Nagyjából a Covid járványt megelőző egy-két évben kezdtem el egyébként oktatásmódszertani kérdésekkel foglalkozni. Megismerkedtem az úgynevezett e-learning rendszerekkel, amiket szóval úgy szoktuk hívni, hogy LMS-ek, Learning Management System, és az egyetemen elérhető ilyen jellegű rendszerekbe kezdtem a kurzusaimat fejleszteni. Mellette kapcsolódtam bizonyos témákhoz, amik ide tartoznak. Névszerűen jelvénykezelésekkel, jelvényrendszerekkel kezdtem kísérletezni, és ezzel a tevékenységemmel kerültem végül kapcsolatba az oktatási igazgatósággal, ahova 2022-ben megkérték, hogy menjek át, és ugye a TTK-s oktatói tapasztalatommal, illetve a korábbi munkáimmal kerültem át oda, hogy oktatásfejlesztéssel kezdhessek el foglalkozni, és most körülbelül ott tartunk, hogy a fő tevékenységem a mostani témával, a mikrotanúsítványos fejlesztésekkel kapcsolódik össze, úgyhogy ezeken dolgozok elsődlegesen, de nyilván az oktatási igazgatóságon sok más feladat is előkerül. Mellette megmaradt a TTK-s kapcsolódásom, tehát én több tárgynak vagyok jelenleg óraadója, korábban, hát mint oktató-kutató munkatárs tárgyfelelőse is voltam ezeknek a tárgyaknak, és ilyen formán igyekszem a hallgatókkal kapcsolatban maradni, az ő igényeiket figyelembe véve tartani ezeket a kurzusokat.
Ha egy picit távolabbról futunk neki annak a kérdéskörnek, amiről most beszélgetni fogunk, azt a kérdést tenném föl, tudom, hogy ez egy borzasztó általános kérdés, illetve nagyon messzire vezet, ha erről szeretnénk beszélni, de mégiscsak a oktatás módszertannal foglalkozunk, illetve az oktatás milyenségének a megújításával, most teljesen mindegy, hogy milyen eszközökről, mikrotanúsítványokról, vagy elemesekről, vagy teljesen mindegy, miről beszélünk. Beszélni kell egy picit arról, hogy oktatói szemmel te hogyan látod, milyen változások történtek a felsőoktatásban, amelyek ezeket a módszertani újdonságokat indokolják, illetve ezek a változások hogy függnek össze a hallgatókkal, az ő igényeikkel, az ő elvárásukkal, illetve hogy mi oktatók föl tudjuk-e ezeket az igényeket vagy változásokat ismerni, ha más miatt nem is, esetleg a korbeli különbségek miatt.
Igen, hát ezek mindig nehéz kérdések, mert ugye a legritkább esetben van, már előfordul, hogy az oktató és a hallgató azok nagyjából egy generációba tartoznak. Szeretjük magunkat oktatóként fiatalnak gondolni, és azt gondoljuk, hogy közel vagyunk a diákjainkhoz, megértjük őket, de az az a valóság, hogy általában ez nem így van. Tehát mindig van köztünk egy generációs szakadék. Tehát ez az egyik nehézség, hogy nekünk meg kell értenünk a hallgatóinkat, és kommunikálnunk kell a hallgatóinkkal, hogy megértsük az ő igényüket, az ő gondolkodásukat, ahogy mi elvárjuk, vagy szeretnénk, hogyha ők is megértenék azt a gondolatmenetet, amit mi az oktatás során közvetíteni akarunk. Mindig van változás, tehát ez is egy furcsa gondolat, hogy azt gondoljuk, hogy egyszer csak más lett, és hogy amikor mi voltunk hallgatók, akkor mennyire más volt minden. Ez egy folyamatos dolog, amiben lehetnek olyan események, amik ezt érdemben megtörik. Ugye most voltak ilyen események a közelmúltban, utaltam már itt a koronavírus járványra, ami mutatjuk, hogy fenekestül kicsit felforgatta az állóvizet itt a felsőoktatási rendszerben. De hogy amiben én látok érdemi változást, ugye ez a gyorsuló, változó környezet, tehát a felsőoktatási környezetben látunk egyfajta megváltozást. Ennek az egyik kifejezetten, mondhatjuk, hogy durva aspektusa, vagy erős aspektusa, az az, hogy még korábban a digitális térben, a digitális tanulási környezetben viszonylag kevés munka folyt, kevés tevékenység folyt. Pont a COVID-járványnak és az ebből adódó online térbe való kényszerülésnek a hatására ezek az eszközök, ezek az online tanulási környezetek, ezek ha nem is teljes fókuszpontba, de előtérbe kerültek, és sokkal inkább bekerültek a köztudatba, amilyen megváltoztatja nekünk akarva, akaratlanul azt az oktatási környezetet a járványhelyzet után is, amiben oktatunk, mind a hallgató számára, mind az oktató számára. A másik ilyen környezeti változás, amit érdemes talán kiemelni, az az, hogy amíg az én, ahogy hagy utaljak vissza, nem vagyok még olyan öreg, de hagy utaljak vissza, amikor én tanultam, akkor nekem még az volt a benyomásom, hogy bár volt sok olyan szaktársam, aki dolgozott az egyetem mellett, alapvetően azért volt viszonylag sok hallgató, aki azért tudott menni az egyetemre, meg úgy tudott ott lenni az egyetemen, hogy a tanulmányaiért volt ott. Kapott érte valamennyi ösztöndíjat, sokakat családi támogatással ott voltak, és tudták ezt vinni. Most azt tapasztalom, hogy a hallgatóknak egy jelentős többsége dolgozik, munkát vállal az oktatási folyamatokban való részvétel mellett, tehát tanulmányai mellett gyakorlatilag mondhatjuk, hogy teljes állásban, vagy legalább fél állásban alkalmazott is. Ez nagyon megváltoztatja mind a gondolkodást, mind az időbeli lehetőségeit egy-egy hallgatónak, és erre nekünk is, mint oktatónak tekintettel kell lennünk. És a másik dolog, ami ehhez kapcsolódik, az, hogy az igényei is megváltoznak a hallgatóknak. Ez megint egy olyan dolog, hogy nehéz ezt megmondani, hogy mennyiben változtak az igényei, mert nem tudjuk, hogy a mostani hallgató a korábbi rendszerben hogyan viselkedett volna, de mégiscsak mások az igényei, és én azt érzem, hogy a saját hallgatói koromhoz képest az látszik, hogy sokkal inkább megfontoltak ezek a hallgatók, szelektálnak, optimalizálnak, és próbálják azt kivenni, amire feltétlenül szükség van, vagy amiről azt gondolják, hogy nekik szükségük van. Ezért megjelenik egyfajta erős kritikai gondolkodás, ami megint korábban is megvolt, de most én érezhetőbbnek, kézzelfoghatóbbnak látom ezt a hallgatók körében, hogy amit nem szeretnének megtanulni, vagy amit feleslegesnek gondolnak, arról véleményt formálnak, és ezeknek a tanulási folyamatban való érvényesülése ezeknek az elemeknek az egyre inkább háttérbe szorul. Tehát egy fókuszváltás van. És nyilván ezzel nekünk, mint oktatóknak kezdenünk kell valamit. Van a Korbács módszer, hogy azt mondjuk, hogy akkor is meg kell csinálni, illetve van azt gondolom, hogy kicsit jobb módszer, amikor megpróbáljuk megérteni a hallgatóknak a gondolkodását, megpróbáljuk a valós releváns igényeket azonosítani a felsőoktatásban, és ennek mentén próbáljuk a saját oktatási tevékenységünket megszervezni, hogy ne az legyen a cél, csúnyán szoktuk fogalmazni az oktatásmódszertani körökben, hogy leadjuk az anyagot, hanem hogy átadjuk azokat az ismereteket, azt a tudást, azokat a készségeket, kompetenciákat, amire a hallgatóknak ténylegesen szüksége van, és amit mi is meg tudunk indokolni, hogy miért van szükségükre.
Oktatói szempontból milyen lehetőségek és nehézségek rejlenek ebben a folyamatban? Mert azért, ha így belegondolok, most én is a hallgató élményeimre visszatekintek, azért nagyon sokszor előjött ez a Korbács módszer, ami engem azért zavart kevéssé, mert én nem dolgoztam egyetem mellett, viszont volt olyan évfolyamtársam, aki viszont igen, és ez a Korbács módszer pont a visszájára sült el, értelemszerűen.
Hát vannak dolgok, amiket mindig azt gondolok, hogy meg kell tanulni. Én nekem az elmúlt években az volt az egyik ilyen felismerés vagy tapasztalat, amit megtudtam, megtanultam, hogy nem mindegy, hogy hogyan fogjuk ezt megtanulni. Tehát a klasszikus leadom, számon kérem, bevasalom módszerhez képest vannak, és régen is voltak, csak ezeket mondjuk a TTK-n talán kevésbé érjük el, olyan módszertani eszközök, amik a bevonódásra tudnak fókuszálni, tehát nem egyszerűen elvárjuk az ismeretanyagot, hanem egy olyan tanulási tevékenységbe vonjuk be a hallgatóinkat, amiben ők élvezettel, vagy legalábbis nem ellenállással kerülnek bele. És ilyeneket tervezni, ez viszonylag nehéz. Tehát az, aki erre módszertanilag nincsen felkészítve, az oktató ezt nehezen tudja kivitelezni. Persze mindig vannak olyanok, akik erre ráéreznek saját maguktól, de mégiscsak végig gondolva ez egy szakma az oktatás, és ugye nagyon sokszor TTK-n úgy kerülünk az oktatásba, én magam is ilyen voltam, hogy doktoranduszként azt mondják, hogy itt van egy tárgy, és minimális segítséggel, korábbi anyagok átadásával neki kezdünk, és kitaláljuk mi magunk, hogy hogyan tudunk jól oktatni. A TTK-n nem kell mondani, ez egy ilyen tapasztalat alapú, experimentális kísérlet, amiben az oktató kidolgozza a saját módszertanát. Most ehhez képest ugye már vannak kész eszközök, amiket meg lehet tanulni, és hogyha ezeket megtanuljuk, és ezekre van egy rálátásunk, akkor ez a folyamat ez gyorsítható, és olyan formán hatékonyabbá tehető, hogy nem nekem kell kitalálnom, hogy mi a helyes módszertan, hanem bizonyos már kész dolgokat ki tudok próbálni, és meg tudom nézni azt, hogy ez a hallgatói igényeimnek megfelel, vagy nem felel meg.
A TTK szerepkör az mennyire nehezíti ezt a rálátást ezekre a folyamatokra, változásokra? Gondolok itt most azért, mert az talán köztudott, hogy a természettudományos képzési terület az egyrészt nem a legnépszerűbb a jelenleg mondjuk most szakot választó hallgatók között, illetve azok az alapismeretek, amelyekkel esetleg a középfokú oktatásból érkeznek egyetemre, azok nem feltétlen ugyanazok, mint amik mondjuk egy évtizeddel ezelőtt voltak, vagy 15-20 évvel ezelőtt. Mennyire súlyosabb ez a változás, illetve az oktatói adaptálódásnak a szükségessége a jelen körülmények között?
Én azt gondolom, hogy az oktatói továbbképzések, vagy az oktatóknak a felkészítése az azért fontos, mert ahogy mondtad, a hallgatói közösség az megváltozott. Ugye egyrészt van egy olyan kényszerhelyzet, egy külső kényszerhelyzet az egyetemek részére, hogy a hallgatók után kapjuk a fejpénzt. Tehát az egyetemeknek, a szakoknak érdeke az, hogy magas hallgatói létszámmal dolgozzanak, és ennek vannak bizonyos kompromisszumos elemei, hogy ezeket a magas elérhetően magas hallgatói létszámokat megtartsuk, és mivel viszonylag sok embert szeretnénk bevonni a felsőoktatásba, és egyébként ez a rendszer, amiről beszélünk, ez is szeretné még tágítani azoknak a körét, akik bekerülnek a felsőoktatásba, ezért ezek a hallgatók változatosak, esetenként máshogy gondolkodnak, mint azok a mondjuk úgy, hogy felvételi eljárással kiválasztott, vagy magas felvételi pontszámmal kiválasztott, mondhatnánk talán azt, hogy a tudományos pálya irányába való orientációjukban részben vagy teljes mértékben megerősödett hallgatók voltak, hanem ezek a hallgatók azért jönnek, hogy megszerezzék a diplomát, hogy ezzel valami olyan piacképes tudást szerezzenek, amivel meg tudnak élni. És mivel más az előképzettségük, más a gondolkodásuk, ugye megváltozott a világ, egy csomó olyan eszköz került be, ami a mi gyerekkorunkban még egyáltalán nem is létezett, és akkor ide sorolhatjuk még az okostelefonokat, és akkor csak egyet mondtam, az összes ráépülő technológiával együtt. Más az igény a képzésbe, és más a hozzáférhetősége az információnak is, és ebből adódóan a képzési igényük is más lesz. És azzal a klasszikus rendszerrel, amiben mi, mint oktatók nevelkedtünk, viszonylag nehéz ezeket az igényeket úgy kiszolgálni, hogy nekik erre szükségük van. Ezért nekünk is valamilyen formában változtatnunk kell azon, hogy hogyan oktatunk, és ennek talán az a legfőbb oka, hogy ugye a felsőoktatási intézmények, az egyetemek, azok az egyik legrégebbi intézmények, amik léteznek az emberiség története során. Van bennük egy tradicionalitás, amit szeretnénk megőrizni, de ugyanakkor kell bennük legyen egy olyan fajta rugalmasság, ami a gyorsan változó környezetre való adaptációt lehetővé teszi, és ez a legnagyobb kihívás, hogy soha nem látott gyorsasággal változik a környezet, és ezt a TTK-soknak nem kell magyarázni, hogy vannak olyan események a földtörténet során, amikor a földtörténeti időskálán ugye nagyon gyorsan történnek változások, és ezeknek a következményei azok furcsa dolgokat tudnak eredményezni, akár a rétegtanban, akár a környezeti indikátorokban, és ezekből szeretünk tanulni.
Az LP-n, vagy ha gondolod, akkor szűkebben a TTK-n az oktatók milyen lehetőségeket kapnak, milyen támogatást kapnak az egyetem részéről, hogy tudjanak változni?
Nekem itt sajnos mindig először az a negatív dolog jut eszembe, hogy milyen támogatást nem kapnak, és ez rossz gondolat, de amit az ember lát, hogy a felsőoktatási környezet jelenleg olyan, hogy ugye egyrészt van egy finanszírozás a hallgatói létszámnál, illetve a kiegészítő finanszírozások azok alapvetően két forrásból jutnak el az alkalmazottakhoz, a munkavállalókhoz. Az egyik a kutatás, és például a TTK tipikusan olyan, hogy kiemelten kutatásfókusszal megy, és a mellette lévő másik lehetőség az pedig ugye a másod-harmad állások vállalása. Vannak egyébként egyetemi statisztikák, hogy elég sok munkatársunknak a többsége másod- és harmadállást is vállal. Ezeknek a hatása nem feltétlenül negatív, hiszen pont a szakmában vállalt másodállások, piacon való, munkaerőpiacon való elhelyezkedések, ezek segítenek becsatornázni az aktualitásokat a képzésbe, ugyanakkor egy extra terhelést biztosítanak a munkatársaknak, ami megnehezíti azt, hogy olyan dolgokkal foglalkozzanak, amik nem prioritások. Ugye azt látjuk, hogy a TTK gyakorlatában viszonylag erőteljesen benne van akár a teljesítményértékelésben, akár az elismerési rendszerben, akár az anyagi díjazásban ez a kutatói vonal, és az oktatásra emiatt kicsit kevesebb fókusz fordítódik, és ez az, ami nehezíti azt, hogy az oktató munkatársaink képesek legyenek azokat a módszertanukat elsajátítani, amikkel egyébként tényleg tudják, nem feltétlenül mondanám, hogy adaptálódni, de tényleg tudnák kezelni, hatékonyan kezelni azokat a változásokat, a megváltozott hallgatói összetételt, a megváltozott igényeket, hogy ez jól működjön. És mi az, ami támogatás mégis van? Hát én is így kezdtem, tehát azt kell mondjam, hogy azért van érdemi támogatás. Én úgy ismerkedtem meg például a Canvas elemes rendszerrel, hogy a TTK-n, akkori oktatási dékán helyettes asszony indítványozására indult egy képzés, amire oktatóként lehetett beiratkozni, elmentünk, részt vettünk, ott elmondták az alapokat, elmondták, hogy hogyan lehet hozzáférni ezekhez az információkhoz, hogyan lehet hozzáférni magához a rendszerhez, és a TTK-s felfedező énje ilyenkor azoknak az oktatóknak, akiknek van valamennyi szabad idejük, van szabad kapacitásuk, és ez egy kulcskérdés, hogy mennyi szabad kapacitásunk van. Az elkezd ezzel dolgozni, felfedezi, kitalálja benne a lehetőségeket, és akkor így kezd építkezni. Így történt ez velem is. Tehát a TTK magán, a TTK-n is vannak ilyen jellegű időről időre lehetőségek, és az egyetem más korai is kínálnak olyan képzéseket, amikben mi módszertanok tudunk fejlődni, ilyeneken is én magam is részt vettem a múltban. Ami most egyébként nagyon könnyen hozzáférhető az oktatók számára, az pont az oktatási igazgatóságról, az oktatásfejlesztés és tehetséggondozási osztályról érkező támogatási lehetőségek, amelynek a portfóliójában több dolog a egyéni módszertani konzultációtól kezdve, tehát ha nekem van egy elképzelésem, hogy mit szeretnék csinálni, szakértővel tudok erről konzultálni, akár módszertanilag, akár arról, hogy ez mennyire jó ötlet, tehát vannak ilyen lehetőségeink is. Vannak képzések, amik a fiatal kollégáknak, belépő kollégáknak, esetleg más intézményből átjövő kollégáknak segít abban, hogy ezekben a rendszerekben tudjanak tájékozódni, tehát Moodle, Canvas, amit használunk az egyetemen, ennek az alapjait, esetleges változó rendszer, tehát amikor egy új frissítést kapunk erre a rendszerre, annak a megváltozott platformnak az új tulajdonságait bemutatja. És vannak olyan önjáró képzéseink is az oktatási igazgatóságon, amit szabadon, saját időbeosztással tudunk elvégezni. Ez egy folyamatosan bővülő portfólió, tehát ezek kifejezetten olyan lehetőségek akár a TTK-s oktatók számára is, ezekből meg tudják tanulni azokat az alapvető módszertani ismereteket, amik hasznosak lehetnek a gyakorlatban, és nem utolsó sorban látnak olyan szépen összerakott ezek önjáró online kurzusok, de elemes rendszerben, Canvas elemes rendszerben felépített kurzusokat, amik mintául szolgálhatnak abba, hogy a mi oktatási gyakorlatunkban hogyan tudjuk támogatni a hallgatóinkat az online térben. Hogyan tudjuk nem csak a tananyagokat föltölteni egy megosztásra, hanem ezeket egy interaktív tananyagba szervezni. És ezekre épülve vannak további lehetőségek,
például kurzusfejlesztési pályázat, amiben az általunk fölépített, oktatóként fölépített kurzusokat be tudjuk küldeni egy módszertani review-ra, és esetenként, hogyha ez egy jól sikerült anyag, akkor ez valamiféle anyagi díjazást is lehet egy felhasználói szerződés keretében kapni. Tehát ez egy következő lépése ennek a folyamatnak. Itt az egyetem dolgozik olyanon is, hogy különböző kari szakértőket képezzen, erre van most egy futó ösztöndíj programunk, akik magas szinten, szakértői szinten fogják tudni majd támogatni mind a kari, mind az egyetemi közösségnek az oktatóit abban, hogy módszertanilag fejlődjenek. Más lehetőségek is vannak, ezekről vannak közösségi média csatornák, illetve van hírlevél, amelyről tájékoztatást adunk, illetve talán még megemlíthető az a fórum, ami az egyetemben most már 2 éve zajlik, és lesz ennek 3. fordulója is, mert fölkerült az egyetem honlapjára, ez a ELTE-nek a belső felsőoktatás felsőfokon konferenciája, ami most a jelenlegi állás szerint az oktatói kiválóság napja, ami egy új kezdeményezés az ELTE-n, azon kerül majd megrendezésre, és ahol információ cserére, tájékozódásra és egymással való konzultációra is lehetőség van. Úgyhogy központi vagy egyetemi irányból elég sok lehetőség adott, de magán a karokon is indulnak, azt látjuk, hogy ilyen oktatás módszertanul gondolkodó csoportok, akik próbálják az adott szakterületnek az oktatás módszertanát, oktatási törekvéseit, oktatásfejlesztési folyamatait menedzselni, illetve az ehhez kapcsolódó információkat terjeszteni.
Mennyire nyitottak az oktatók a fejlődésre?
Hát én ezt csúnyán fogom most megfogalmazni, amennyi idejük van rá. Tehát én a saját bőrömön is azt tapasztalom, illetve mindenhol azt látom, hogy vannak olyan kollégák, akik nagyon-nagyon nyitottak, nem túl sokan, de akik mindenben, minden lehetőséget megragadnak, és ott vannak. Vannak olyan kollégák, akik próbálnak erre a nyitottsággal hozzáállni, és amikor van erre lehetőségük, kapacitásuk, akkor ebbe az irányba elmozdulnak, vagy elmozdíthatók némi motivációval, és vannak olyanok is, akik egyáltalán nem akarnak ezzel foglalkozni. A most zajló oktatásfejlesztési, oktatásmódszertani támogatási kampányok azt mutatják, hogy azért az oktatóinknak legalább az 1/3-át valamilyen formában rá lehet venni, vagy lehet motiválni abba az irányba, hogy ilyennel foglalkozzanak, de ugyanakkor nekem a személyes tapasztalatom az, hogy itt tényleg az idő és a kapacitás és ennek a dolognak az elismerése kívülről, belülről az oktatói közösség által, az egyetem által, ez egy nagyon fontos pont, mivel a konkurens tevékenységek, amikről már korábban beszéltünk, ezek elviszik a fókuszt, és ahogy azt szoktam mondani, hogy a hallgatóink optimalizálnak a saját munkájuk melletti tanulmányaikban, az oktatók is optimalizálnak. A felsőoktatási dolgozók jelenleg oktatók nincsenek olyan helyzetben, hogy nagyon kényelmesen meg tudnának élni az alapbérükből, és ezért mindig abba az irányba mozdulnak, ahol éppen szükséges, és ebben a sorban reméljük, hogy előrébb kerül, de jelen helyzet szerint TTK viszonylag hátul van még az, hogy én napokat szánjak arra, hogy tovább képezzem magam oktatásmódszertani kérdésekben, majd ezt gyakorlatba ültetve olyan kurzusokat hozzak létre, amik tényleg megfelelnek a modern elvárásoknak.
Mik azok a mikrotanúsítványok így? Egy karcsapással félig meddig, de aztán mégse témát váltva.
Mikrotanúsítványok, hát ez egy elég tág téma, ugye, ami miatt most itt vagyunk. Én azt szoktam mondani, hogy a mikrotanúsítvány az valami régi új dolog. Tehát, hogy igazából olyan, mintha feltalálnánk valami nagyon-nagyon új dolgot, de kontextusban, vagy egy felsőoktatási stratégiában helyezünk olyan elemeket, amik korábban is már léteztek. Ugye a mikrotanúsítványoknak a definíciója az egy, úgy mondjam, nem túl definitív dolog, tehát, hogy nagyon sokan sokfélét gondolnak róla, és ebben az egész rendszerben, ugye most itt a mi régiónkban, ugye az Európai Unió, Európai Bizottság az, aki próbál egy picit rendet tenni, tehát született egy ajánlás nem olyan nagyon régen arról, hogy mit tekintsünk mikrotanúsítványnak. Nagyon leegyszerűsítve mikrotanúsítványnak tekinthetünk minden olyan dolgot, ami valami rövid tanulási folyamat, hogy mekkora ez a rövid, ezzel nyilván lehet vitatkozni, rövid tanulási folyamat eredményeképpen elért tanulási eredmény, beszéltünk majd erről is, ugye tanulási eredmény, vagy elsajátított kompetenciát igazoló valamiféle tanúsítvány okirat. Ugye az Európai Uniónak az ajánlása szerint ez nem egy egyszerű papír, ahogy klasszikusan gondolkodunk, tehát a legtöbb olyan bizonyítványt, igazolást, tanúsítványt, klasszikusan még az én gyerekkoromban, meg néhány évtizeddel, vagy évtizeddel ezelőtt is úgy kaptuk meg, hogy itt egy oklevél fűz le. A mikrotanúsítványokban az a nagyon nagy változás, hogy ugye elindult ez a digitalizációs folyamat, amiben élünk, és pörög, halad előre, és ezek a mikrotanúsítványok már elérhetőek, vagy elérhetőek lesznek digitális formátumban, úgynevezett, szerencsés esetben úgynevezett digital badge-ek, tehát ilyen digitális jelvények, vagy tanúsítványok formájában, és ezáltal rugalmasságot fognak tudni biztosítani, hiszen hordozhatóak lesznek, gyakorlatilag végtelen példányban lesznek, sokszorosíthatóak verifikált módon, és át tudjuk őket vinni egyik intézményből a másikba. Ami még nagyon fontos, és nem mindenhol triviális, hogy a mikrotanúsítványokról jelenleg úgy gondolkodunk, hogy ezek olyan résztanulmányok, tehát hívhatjuk így résztanulmányok során elért tanulási eredmények, képességek, kompetenciák, amiknek közvetlenül is van valamiféle munkaerőpiaci, gazdasági, vagy akár társadalmi haszna, tehát egy hasznosuló és ilyen formán releváns, az igényekre reagáló tudást közvetít, vagy igazol maga ez a mikrotanúsítvány. És akkor itt talán érdemes azt elmondani, hogy maga a mikrotanúsítvány és a mikrotanúsítványos képzés, ez két olyan fogalom, amit nagyon gyakran így össze, egymással összevonunk, és ugyanannak gondolunk. Ugye a mikrotanúsítványokat, alapesetben mikrotanúsítványokat nyújtó mikrotanúsítványos képzéseken keresztül lehet elsajátítani, de ebben is vannak természetesen különféle meggondolások, tehát van, aki azt mondja, hogy nem is feltétlenül kell képzés, hanem valami tevékenységből is lehet esetleg mikrotanúsítványt kapni, de maga a mikrotanúsítvány az nem a képzést jelenti alapesetben, hanem ha helyesen használjuk, akkor a képzés elvégzésért az ott megszerzett tanulási eredményekért járó igazolás, amit mi, mint tanulók, miután elvégeztük, és mért módon, verifikált módon megszereztük ezeket a tudásokat, kompetenciákat, megkapunk, és hogy mi tulajdonunkba kerül, és mit ezzel tudjuk igazolni, hogy igen, mi ezekkel a képességekkel, ezzel a tudással, ezzel az ismerettel, ezzel az attitűddel rendelkezünk.
Mik azok a tanulási eredmények, hogy jobban belevegyünk?
Én pont ezt kezdtem mondani itt a utolsó mondatban, tehát hogy tanulási eredmények azok többfélék, ugye valamiféle tanulási aktivitás végeredményeképpen eljutunk valahova, amivel mi többek leszünk, és ezeknek különböző típusai vannak, ugye a legegyszerűbb, ami könnyen érthető, ezek az ismeretek. Amikor én elolvasok egy könyvet, meghallgatok egy előadást, és az ebben lévő ismereteket én magamévá teszem, és ennek is különböző szintjei vannak, hogy én ezeket a mondjuk szavakat felismerem, ezeket be tudom építeni gondolkodásba, ezekkel tudok új dolgokat létrehozni, megfogalmazni az ismeretekből, új elméleteket generálni, tehát ezeknek különböző kompetencia szintjei vannak, de ez egyik az ismeret. A másik a képesség, ez is viszonylag jó kézzel fogható, amikor én meg tudok valamit csinálni. Tehát mondjuk megtanultam egy szoftvert, abban a szoftverbe tudok tevékenységeket végezni, esetenként valami vizsgálatokat lebonyolítani, értelmezést, ugye a TTK-n sok olyan dolgot csinálunk, ami értelmezéshez, vagy valamik a létrehozásához kapcsolódik, ugye térkép info a podcast címe, tehát mondjuk egy térképnek a létrehozása, az is egy ilyen képesség, tudom, hogy hogy néz ki egy térkép, milyen elemei vannak, ez egy ismeret, és utána ezt meg is tudom csinálni, akkor nekem megvan a képességem, hogy egy adott szoftverben mondjuk, vagy egy adott térképlapra én ezt létre is tudom hozni. Akkor vannak a kicsit bonyolultabbak, az attitűd elem, ahol nem csak az számít, hogy én ezt meg tudom csinálni, ismerem, hogy hogy kell, és meg is tudom csinálni, hanem meg is akarom ezt csinálni, milyen hozzáállásom van ez az egész dologhoz, mennyire akarom én ezt precízen létrehozni, megfelelni az elvárásoknak, és milyen céllal hozom létre, olyan céllal, hogy lerakjuk a fiókba, vagy hogy ezt valaki használni fogja, van egy felhasználói közeg, annak az igényeit figyelembe veszem. Igazából ezt az oktatásra is át tudjuk vetíteni, tehát látszik az, hogy a hallgatókról beszéltünk, hogy a hallgatóknak célzom-e az anyagot, amit én összerakok, vagy csak összerakom, hogy le legyen adva. És akkor van még egy negyedik elem, ezt úgy hívják, hogy autonómia. Az autonómia az pedig az önállóság felelősségvállalásnak a különböző szintjeit veszi figyelembe. Amikor én meg tudok valamit csinálni, és ezért már felelősséget tudok vállalni, vagy esetleg valami irányított munkába csinálom, viszonylag alacsony autonómia szinteken vagyok. Ebből az autonómia szintből egyre magasabb szintre lehet kerülni, például azáltal, hogy én ilyen jellegű projekteket, új dolgokat kezdek vezetni, magas szintű vezetői felelősségvállalást teszek el emögé, saját csapatot vezetek ebben a dologban, egyre magasabb szinten, nem kell mondani a vezetői létrát, de hogy egyre magasabb szinten tudok én koordinálni, felelősséget vállalni abba az adott témakörben. Ezek lennének a tanulási eredmények, és ugye amiről egyébként a munkaerőpiacon általában beszélünk, ez a csúnya szó, hogy kompetencia, amit megmondom őszintén nehéz megérteni, és én is viszonylag közelmúltban kaptam olyan információt, amit elkezdtem tudni ezt megérteni. Ez pedig arról szól, hogy amikor nekem ezek a különböző tanulási eredmények összeállnak egy egészé, az angol úgy hívja, hogy I can do, meg tudom csinálni ezt a bizonyos dolgot, akkor leszek a kompetencia birtokában, nyilván egy kiválasztott felelősségvállalási vagy autonómia szinten. Különböző szinteken lehet ezt megszerezni. Tehát ott nekem az kell, hogy mind tisztában legyek azzal, hogy milyennek az egésznek az ismerete összehozható elméleti háttere, meg legyen a készségem arra, hogy ezeket meg tudom csinálni, meg legyen az akaratom, meg legyen a hozzáállásom ahhoz, hogy ezeket úgy csináljam meg, hogy ez hasznos legyen, és olyan módon legyen a produktum elkészítve, ami a célnak megfelel, és hogyha ez a három összeáll, akkor lesz nekem meg egy adott autonómia szinten a kompetenciám, hogy ténylegesen meg tudjam csinálni. Úgy hívták a kolléganők, hogy ez egy ilyen háromlábú székmodell, hogyha mind a három lába megvan a széknek, akkor nekem van egy stabil kompetenciám, természetesen, ha az ismeret, a készség, vagy akár az attitűd elem hiányzik, két lábán nem áll meg a szék. Tehát valahogy az lenne a cél, hogy olyan jellegű kompetenciákat fejlesszünk, amiben az adott ember ténylegesen kompetens, és meg tudja csinálni nyilván az adott szintnek megfelelő feladatot. És ezekre lehet például a mikrotanúsítványokkal lőni, célozni.
Ja, tehát itt van most három olyan fogalom, illetve egy fogalomrendszer, amiben most mondjuk van három nagy fogalom, a mikrotanúsítvány, egy a tanulási eredmény és a kompetencia, ami igazából egymásból tök jól levezethető, és egymáson megállnak. Mi a különbség a mikrotanúsítványok és a jelvények között, mert itt már korábban beszéltél jelvényekről is.
Igen, tehát a mikrotanúsítványok és a jelvények az megint egy olyan dolog, ami, hogy úgy mondjam, ilyen konfúziót, ilyen zavart okoz nekünk a közegbe. Ugye a mikrotanúsítvány, ahogy itt most nagyon jól összefoglaltad, az arról szól, hogy valamilyen tanulási eredményt vagy tanulási eredményeket és kompetenciákat igazolunk. Tehát ez egy viszonylag, most hogy visszanézünk, magas szintjét képviseli mégiscsak ennek a részidőben vagy részismeret megszerzéséhez irányuló képzésben megtanult dolognak. Tehát a mikrotanúsítvány egy hierarchikus szintben valahol elhelyezhető, de az a nehézség, hogy maguk a mikrotanúsítványok azok egy ilyen rendszerbe, egy hierarchikus rendszerbe foglalnak helyet. Tehát, hogyha én megfogtam egy darab kompetenciát, akkor ahogy láttuk, ennek vannak kisebb elemei, esetenként, amikből ezt föl tudom építeni, és több mikrotanúsítványból is építhetek magasabb szintű tanúsítványokat. Ezeket úgy hívja az angol, hogy mikrotanúsítvány stacking, tehát hallottam BME-ről ilyen kifejezés, hogy rakatolhatóság, egymásra lehet őket rakni, magasabb tanúsítványok értelmében. Ezért mindig nagyon nehéz az, és erről folynak viták, hogy mekkora az a képzési volumen, az a képzési idő, amit én mikrotanúsítványnak tekintek. Erre most azt lehet mondani, amit én mozogtam itt a nemzetközi gyakorlatban, meg hogy találkoztam bizonyos ilyen egyetemek közötti szövetségeknek a munkáival, hogy nagyjából az ilyen 1 és 30 kredit értékbe kifejezve nagyságrendben mozognak ezek a mikrotanúsítványos képzések, inkább a 15 kredit alatti tartományban. Megint felmerül itt egy kérdés, hogy akkor a mikrotanúsítvány kredit? Hát ugye lehetne úgy értelmezni, és nagyon sokan úgy értelmezik, hogy igen, ezek kredites képzésekért járnak ezek a mikrotanúsítványok, de maga az EU-s ajánlás ezt nem rögzíti, hogy ez kreditértékkel kell direktbe rendelkezzen. Mégis azért az adminisztratív környezet megvárja, hogy legalább kredit ekvivalens, tehát kredittel egyenértékű dologgal párosítsuk ezeket össze. Ebben a hierarchikus rendszerben nagyon sokan azt gondolják, hogy a jelvények, és akkor én is szoktam itt tanulási jelvényekről, meg teljesítési jelvényekről beszélni az egyetemi gyakorlatom során, ezek ez alatt vannak, tehát felfoghatjuk egyrészt őket, mint építőkövei a mikrotanúsítványoknak, akár olyan szinten is, hogy mint tanulási eredményeket reprezentáló, tehát valami ténylegesen elért dolgokat reprezentáló elemek az oktatási képzésben. Maga a jelvényrendszer egyébként ugye messzire mutat vissza, mert ha visszagondolunk az amerikai cserkész programra, valaki ezzel találkozott, akkor ott ugye nem cserkészek hívják őket, hanem ez a Junior Ranger, azt hiszem ez a helyes kifejezés, mert a cserkész program az inkább itt a mi világunkban volt olyan dolog, ami előkerült. Tehát, hogy az a koncepció, hogy mi szeretjük összegyűjteni, és valami teljesítésre vonatkozó dolgot tudunk igazolni ezekkel a jelvényekkel, erről szól maga a jelvényrendszer. Ugye például egy sheriffnek a jelvénye az igazolja, hogy ő neki jogosultsága van, hogy ő neki képessége van arra, vagy nyugaton ismerjük a western filmekből, ő az, aki képes rendet tartani. Ugyanígy bizonyos dolgoknak a képességei tudja igazolni maga a jelvényrendszer. Ami a zavart okozza, hogy ezek a jelvények, amik klasszikus módon kitűzők vagy kézzel fogható materiális tárgyak voltak, ezek is átkerültek most nemrégiben a digitális térbe, és ezek a digitális jelvények, ezek kioszthatók akár ilyen alacsony szintű, pici részteljesítésekre, olyanra is, ami validálva van, tehát én megmértem, meg olyanra is, ami nincs. De ez maga a digitális jelvény, az igazából egy olyan online objektum, amiben különböző információkat, úgy hívjuk, hogy metaadat, bele tudjuk pakolni magával ezzel a teljesítéssel, vagy elvégzett, megszerzett ismerettel kapcsolatban, és ebbe a digitális objektumba a megosztás, hozzáférhetőség biztosított. Maga ez a digitális objektum, ez felhasználható egyszerűbb, akár tanulási eredmény, vagy akár újrai részvételt igazoló kis jelvényekre is, de ugyanakkor teljesen alkalmas, és egy nagyon jó eszköz arra, hogy magukat a mikrotanúsítványokat is belepakoljuk. Tehát a cél igazából a jelenlegi állás szerint az lenne, hogy maga a mikrotanúsítvány egy ilyen digitális jelvényben, mint eszközbe legyen reprezentálva, mert ezeknek a segítségével tudjuk biztosítani mindazokat az elvárásokat, amit egy mikrotanúsítvánnyal kapcsolatban mondjuk az EU-s ajánlás vagy a társadalom megkíván. Ilyen formán az digitális jelvényeken belül ez a hierarchikus rendszer fog érvényesülni, amiről az előbb beszéltem. Egy adott szinten megjelenik a mikrotanúsítvány, a fölött vannak a mikrotanúsítvány stackek, és a fölött vannak jelen állás szerint azok a diplomák is, amiket klasszikus képzések során adunk, és ez alatt elképzelhetők olyan elemek, amik a mikrotanúsítvány szintjét nem érik el, de mégis mind digitális jelvények, reprezentálásra és megoszthatóságra alkalmas objektumként letárolásra kerülnek, és én, mint tanuló birtokolhatom őket.
A TTK-n milyen munka zajlik jelenleg a mikrotanúsítványokkal kapcsolatban, vagy mikrotanúsítványos képzések kialakításával kapcsolatban?
TTK-n most dolgozunk egy ilyen egyetemi, még talán nem is egyetemi, hanem mondhatjuk, hogy egy egyetemek közötti és más szereplőket is bevonó konzorciumi együttműködés keretében egy projektem. Ezt úgy hívják, hogy Digitális Oktatásfejlesztési Kompetencia Központ, azt a intézményt, amit most létrehoztak erre nemrégiben az egyetemen, és ebben több oktatásfejlesztési projekt is zajlik az ELTÉS közegbe, és van egy olyan projektünk, ami kifejezetten a földtudományi alapképzésnek, ez alapján a mikrotanúsítványos koncepció alapján, illetve jelvénykezelést alkalmazó koncepció alapján folyik egy fejlesztés, és ebbe a fejlesztésbe szeretnénk ezeket a gondolatokat becsatornázni, hogy egy rugalmasabb felsőoktatást tudjunk létrehozni. Maga a TTK szigorú értelemben más olyan fejlesztési projekt, ami kifejezetten jelvényrendszerekkel és mikrotanúsítványokkal foglalkozik, én nem tudok, de magából a kompetencia központból, mivel ezek a projektek kapcsolódásban vannak, látszik az, hogy mind a TTK-n, mind más karokon megjelent már az az igény, hogy mikrotanúsítványokat, vagy esetleg jelvényeket építsünk bele az oktatási rendszerünkbe. Tehát például a fizika alapszakon is tudom, hogy van ilyen igény, hogy szeretnének bizonyos képzési elemeket elismerni digitális jelvények alapján, illetve a matematikusok körében is vannak játékosítással, a tanulás hatékonyabbá tételével kapcsolódó kutatások, és ezekbe a kutatásokba is felmerült már, hogy a játékosítás kapcsán bekerülhetnek ilyen digitális jelvények. Maga az egyetem egyébként összességében is dolgozik azon, hogy legyen egy mikrotanúsítványos stratégiája. Itt ugye egyelőre az a nehézség áll fönn, hogy az uniós ajánlás és a nemzetközi viszonylatban mondhatjuk, hogy elvárás vagy igényrendszer a mikrotanúsítványokkal kapcsolatban nincs teljes összhangban a jelenlegi magyar felsőoktatási törvényi szabályozással, mert a magyar felsőoktatási törvényben a mikrotanúsítványok irányában egy kicsit más aspektusból gondolkodnak. Van egy olyan elképzelés, ami úgy néz ki, hogy most eléggé előtérbe fog kerülni, és meg is fog valósulni, hogy magukat a kreditigazolásoknak megfelelő igazolásokat is forgassák be úgynevezett mikrotanúsítványokba, és ugye ez a fajta mikrotanúsítvány, ez egy más értéket és más koncepciót képvisel, mint amiről korábban beszéltem. Hát itt még egy picit rendet kell rakni. Vannak munkacsoportok, akik ezzel foglalkoznak, illetve hát a törvény is folyamatosan alakul, tehát ebben több módosítás is volt az elmúlt időszakban. De visszatérve a TTK irányába, ugye a TTK-n most ez a fejlesztés zajlik, amelynek olyan lépései vannak, nyilvánvalóan, magából a projektből adódóan, hogy egyrészt szükségünk van egy igényfelmérésre, amivel keressük is, és fogjuk is keresni a TTK-s hallgatókat, meg az alumni hallgatókat, tehát a végzett hallgatókat, hogy ők hogyan gondolkodnak ezzel a rendszerről, milyen igényeik vannak, megkeressünk ipari partnereket, ipari szereplőket, tőlük is megkérdezzük, hogy a munkaerőpiacon ő milyen igényeket tudnak azonosítani, és olyan egy másik aspektusa, hogy föl kell térképezzük azt, hogy magán a TTK-n most fókuszálva erre az alapszakra, mik azok a tanulási eredmények, amiket ténylegesen szeretnénk elérni, és amikhez megvan a hátterünk, hogy a hallgatóknak segíthessünk abban, támogatni tudjuk a hallgatókat abban, hogy ezeket a tanulási eredményeket el tudják érni, és ezek alapján kompetenciákat tudjanak építeni, tehát be tudunk csatornázni ezekbe a mikrotanúsítványokba. A következő lépés természetesen az lesz, hogy az igények, a lehetőségek és az ezekhez kapcsolódó többletfejlesztési kapacitás mentén össze tudunk-e rakni olyan első néhány mikrotanúsítványt, ami akár a saját hallgatóinknak, akár az úgynevezett élethosszig tartó tanulás jegyében külső szereplőknek, ideértve ipari szereplőket, meg magánszemélyeket is, akár hasznos lehet, és beiratkoznak rá, eljönnek azért, hogy meghallgassák, és az elvégzést igazolva, ugye mi mikrotanúsítványt tudjunk majd nekik nyújtani.
Csak feloldva a hallgató számára a rejtélyt, hogy miért is beszélünk most mi erről, azért, mert a földtudományi alapszakon belül van a térképész geoinformatikai specializáció, így ez a mikrotanúsítványos kérdéskör amellett, hogy most így személyesen engem is érdekel a témakör, meg itt több oktatót is az intézetben, alapvetően, ha minden jól megy, érinteni fogja a képzésünket. Tehát a térképész szempontból is van ennek jelentősége. Mi itt ugye a fogalmi alapvető kérdéseket, azokat most megbeszéltünk, de most egy olyan embernek, aki most találkozik ezzel az életében először, tehát most hallgatja ezt a beszélgetést, hogyan tudnád fölvázolni, hogy hipotetikusan hogy néz ki egy ilyen mikrotanúsítványos képzés, mondjuk a földtudományi alapszak példáján?
Úgyhogy hogy néz ki egy ilyen képzés, az egy messzire mutató dolog, tehát amikor elindultunk ezen az irányon, igazából egy vízióképet kezdtem én annak idején fölvázolni, amiben több követő most már van a földtudományi képzés területén. A földtudományi alapképzésnek a specializáció felelősei már, hogy úgy mondjam, meggyőzésre kerültek többségében, hogy ilyen irányba elmozduljunk. Ami most dolgozunk, az még nem a képzésnek a teljes átalakítása, hanem hogy ezt a koncepciót olyan formába tudjuk önteni, és ki tudjuk próbálni, hogy ebből később a képzésnek a folyamatos átalakítása meg tudjon történni. Mire kell itt gondolni? Ugye, amikor én hallgatóként belépek egy földtudományi alapképzésbe, akkor én gyakorlatilag leteszem a voksomat egy irány mentén, én úgy szoktam hívni csúnyán fogalmazva, hogy egy csőbe szeretnék végigmenni. Ebben a csőben természetesen vannak kisebb-nagyobb leágazások, bugyrok, amiket én választhatok, vagy nem, de a jelenlegi oktatási rendszerben, az kifejezetten a TTK-n egy nagyon erősen jelen van, hogy nagyon kevés a mozgástere egy hallgatónak, tehát kvázi ténylegesen egy csőbe fog végigmenni. Esetenként ez nem sikerül, és akkor vannak kiskapuk, hogy nyitunk a cső oldalán egy ajtót, és akkor áteresztjük a másik csőbe egy szelepen, és akkor egy másik csőbe, amit úgy hívunk, egy másik specializáció, ő mégiscsak esetleg tud teljesíteni. De aki ezt nem tud végigérni a csövön, az gyakorlatilag elvesztegeti az idejét. Ez nem teljesen igaz, mert azért mégiscsak tanulott valamit, de nem kap rá diplomát, nem kap rá bizonyítékot, hogy ő ezeket tudja, ezekre képes, hanem neki ezt külön kell majd bizonygatni. Amikor mikrotanúsítványos képzésről beszélünk, ennek két iránya van. Az egyik az, hogy fogom ezt a klasszikus csövet, és meg fogom nézni azt, hogy ebbe a csőbe mi van. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy van egy fekete doboz, amit úgy hívunk, hogy felsőoktatás, és amikor belépünk, akkor van valami képünk, hogy ebben mi fog zajlani, de se hallgatóként nem tudjuk, hogy mi történik. Nagyon gyakran oktatóként sem, mert csak egy bizonyos szegmensét látjuk, meg a közvetlen környezetünket, hogy mi történik, de az egész rendszert azt kevesen látják át. És külső szereplőként is csak azt látjuk, hogy bemegy valaki ebbe a dobozba, kijön, akkor neki van egy olyan diplomája, amit majd én elfogadok, és akkor abban benne van az, amit én szeretnék. Vagy igen, vagy nem, de hogy azt gondoljuk, hogy benne van, mert hát, hogy most földtudós lett, nekem földtudósok kellenek, akkor ő fogja tudni, amire nekem szükségem van. Amikor ebbe belenézünk, és elkezdjük ezt csúnyán fogalmazva fölbontani, megnézni, hogy mi van benne, akkor kinyitjuk ezt a dobozt, és megpróbáljuk megérteni, hogy mit tanulunk benne. És amikor megértjük, hogy mit tanulunk ebben, akkor el tudunk határolni olyan részeket, amik között van kohézió, amik ténylegesen, ahogy mondtam, releváns, piacképes vagy társadalmilag hasznos elemei ennek a képzésnek, és nem feltétlenül igénylik a teljes képzésnek az átlátását, megértését. Megint csak egy példa, ugye én geofizikai tanszéken oktattam, és oktatok most is, ott is vannak olyan geofizikai módszerek, amiket megtanítunk maguknak a hallgatóknak, és ebből van többféle. Egy-egy hallgató akár egy adott geofizikai módszerrel is sikeresen tud esetleg pénzt keresni, állást vállalni, hogyha ezt ő nagyon jól tudja, de a képzés elvárja a teljes portfóliónak valamilyen formában megtolását, hiszen ettől leszek geofizikus. De ha tudom az egyik módszert, akkor miért ne kaphatnék erről mondjuk egy igazolást, hogy én ezt tudom, és mehessek egy céghez, hogy ezt az egyébként tanulmányaim mellett vállalt állást, azt már szakmában vigyem, ami egyébként a tanulmányaimat tovább segíti, és újabb igényeket fog bennem kelteni arra, hogy tovább képezzem magam. Tehát ez az egyik dolog, hogy meg tudom fogni a képzésemnek olyan részeit, amik már önmagukban is hasznosak, nyilván ezeket nem kell elszigetelni, és ezeket fel tudom mutatni. Ennek az az előnye is megvan, hogyha én egy Isten nem akarok végigmenni a teljes képzésen, és nem tudok eljutni, vagy nem akarok eljutni, vagy nincs időm eljutni egy diplomáig, már úgy tudok kilépni, vagy úgy tudok megállni a képzésbe egy kis időre, hogy rendelkezem valamiféle képesítéssel. Az intézmény felelőssége pedig az, hogy ezeket az elemeket ne atomizált dolognak tekintse, hanem egy olyan rendszerbe, én úgy szoktam hívni, egy mikrotanúsítványos hálóba szervezze, amelyben a kapcsolódási pontok kristálytiszták, vagy legalábbis jól követhetően definiálva vannak, hogy ne azt lássa a hallgató, hogy nekem csak ez az egy atom kell, vagy egy sejt kell ebből a rendszerből, hanem azt lássa, hogy ha én ezt megcsináltam, akkor fú, ez meg az is érdekes lehet. Úgy hallottam erről még annak idején, hogy Netflix hatás, itt is között a reklám helye, hogy ott is az történik, hogy megnézünk egy filmet, megnézünk egy sorozatot, és akkor jönnek az ajánlások, hogy ha ezt megnézted, akkor ez is érdekelni fog. Tehát valami ilyesmi rendszerbe kell gondolkodni, hogy meg kell tartani azt a fókuszt, azt az érdeklődési kört, meg kell ragadni a hallgatóban, ami iránt ténylegesen elkötelezett, és ezt kell neki támogatni, kitágítani. Tehát ez egy nehéz dolog, ebben nem nincs gyakorlatunk, azért nehéz dolog, de látjuk azt, hogy marketing szempontból ezek a dolgok működnek. Mondtam, hogy van egy másik ága. A másik ág az, amikor nem a klasszikus képzéseknek az átalakításába gondolkodunk, és nagyon sokan a mikrotanúsítványok tekintetében így gondolkodnak elsődlegesen, hanem hogy hozzáteszünk valamit. És amikor azt mondtam a beszélgetésünk legelején, talán emlékszel, Marci, hogy ez egy olyan dolog, hogy a régi új, hogy már meg is volt, de mégiscsak olyan újja hat. Vannak most is, voltak régen is mondjuk szakirányú továbbképzések, voltak kiegészítő felnőtt képzések. Vannak olyan elemek, amivel mi a posztgraduális továbbképzésünket meg tudjuk tenni, vagy akár egyetem mellett el tudunk végezni, informatikában volt ilyen ECDL tanfolyam, meg hasonlók, amivel tudjuk magunkat bővíteni, amikor kapunk okleveleket. Ezeknek a megragadására, ezeknek a rendszerbe való becsatornázására kifejezetten jók ezek a mikrotanúsítványok, hiszen a mikrotanúsítványos rendszer, és itt most nem az felsőoktatási mikrotanúsítványos rendszerről beszélek, hanem arról a rendszerről, amiben én, mint magánszemély tudom gyűjtögetni, tudom felmutatni, tudom megosztani magukat, ezeket a tanúsítványokat, ebbe ez be van csatornázva, akkor nem a papírokat kell fénymásolgatni, meg küldözgetni, hanem digitális portfólió formájában egy helyen tudom ezeket a dolgokat gyűjteni. Tehát célzottan meg lehet mondani, hogy ilyen képzésekből, és hogy ezeket kiadhatja, ebben is vannak változatosságok, de ezekből a képzésekből mi az, amit én mikrotanúsítványos képzésnek tudok, akár az uniós ajánlás, akár a törvényi szabályozás szerint tekinteni, és akkor innentől kezdve ezek becsatornázhatók a rendszerbe, és tudnak engem építeni. Tehát ez a fő irány, amiben nagyon sokan mozdulnak, és nyilván a kettő, ez összekombinálható, tehát ezek nem független elemek, de hogy a képzés melletti és a képzések átalakítása révén létrejövő mikrotanúsítványos rendszer, ez mégiscsak a jelen helyzetben még egy különálló két irányt képvisel. Hol van ebbe a kapcsolódás? Vannak nagy egyetemi szövetségek, például a Civis szövetség, de más egyetemi szövetségek is vannak, akik ezeken dolgoznak, hogy hogyan fognak ilyeneket építeni. És az látszik, amivel én találkoztam, hogy elkezdenek ilyen kis egyedi, úgy hívja az angol standalone tanúsítványokkal rendelkező képzéseket fejleszteni, és utána, ha elkezdjük ezeket a kapcsolati hálókat, illetve az összetartozó csoportokat fölismerni, ezekből fokozatosan tudunk képzéseket építeni. Tehát ez egy alulról építkező logika, hogy amiket összeraktam, azokból előbb-utóbb képzés lesz. A másik irány, az pedig a fölülről már megvan a képzésem, abban lehatárolom az elemeket, és gyakorlatilag az egy csőből álló képzésnek a szétágaszthatóságát, a flexibilitását egyrészt, hogy rugalmasan mozgatható legyen, illetve az átjárhatóságát tudom megteremteni, és ezzel az átjárhatósággal megszüntetem azt a fajta végleges elköteleződést, most a végleges itt jól kell érteni a hallgató részéről, hogy ő csak azon a csövön mehet tovább, és tudok adaptív úgynevezett tanulási utakat biztosítani számára, hogy attól függően, hogy ő neki hogyan változik az érdeklődése az alapján, hogy mit tanul, miket tud megtanulni, miket nem tud megtanulni, vagy mi az, ami irányból szeretne orientálódni, engedem neki, hogy egyrészt hajlítsa azt a képzési vonalat, másrészt más képzési vonalakból áthozzon bizonyos információkat. Most jutottunk vissza a TTK-hoz, ahol egy nagyon-nagyon fontos elem a különböző szakterületek közötti úgynevezett interdisziplináris kutatások, tevékenységek. Ez egyre erősödik most már, tehát hogy nagyon sok kutatási projektnál már kifejezetten elvárás az, hogy interdisziplináris legyen. És itt jelenik meg az az aspektus, hogy én nem csak egyfajta irányban járhatós szakértőknek a közösségével tudok dolgozni, hanem viszonylag flexibilisen és könnyen meg tudom engedni azt, hogy egymás szakterületébe egyrészt belelássanak, másrészt pedig, ha olyan a kutatási irány, akkor tudjanak képződni, vagy tudjanak átjárni abba a képzési irányba.
Nekem nagyon tetszik ez a csöves képi példa, amit az elején is mondtál, hogy még ugye a mostani hagyományos rendszerben, hogyha elindul a hallgató egy csövön, akkor lehet, hogy van valami szelep, amin keresztül át tudsz visszanni egy másik csőben, de akkor hogy jön vissza is, hogy azon végig megy is, hogy úristen, mi lesz.
Meg mit veszít el?
És mit veszít el, igen. Illetve van az a csöves példa, amit aztán most mondtam, hogy akkor hajlítgathatja a csövet, én ezt inkább úgy képzelem el, hogy amire majd most a kérdésem is fog utalni, hogy van egy hatalmas csövegből álló útvesztő, amiben igazából a hallgató a most elmondottak alapján, illetve a mikrotanúsítványok által biztosított, vagy a rendszer által biztosított szabadság alapján szabadon tud közlekedni. Mik mégis azok a megkötések, vagy iránymutatások, vagy útjelző táblák, amik biztosítják a hallgatót afelől, hogy ne nagyon tévedjen el ebben a csőlabirintusban, vagy azért nagyjából lássa azt, hogy mik azok a kis fények így az alagút egy-egy pillpontjaiban, ami őt orientálják afelé, hogy értelmes kimenete legyen, amit csinál.
Igen, tehát a csövek útvesztője, ugye ez a kérdésed. Az első kérdésem nekem az, hogy elveszik a hallgató? Mit tekintünk annak, hogy elveszik a hallgató? Ugye ez egy nagyon filozófiai kérdésnek tűnik, de hogy most azt gondoljuk annak, hogy elveszik a hallgató, hogy nem éri el azt a célt, amit mi kitűztünk neki. Tehát a diplomát. Ugye, akkor elveszett a hallgató, ha nem érte el a célt. Ugye a másik megközelítés, hogy azt mondod, hogy olyan tudásképesség halmaz szerez meg, ami önmagában nem hasznos, nem használható, nem releváns, nincs értelme, vagy egy összefüggéstelen rendszer.
Amit
nem
erre az utóbbira vonatkozik egyébként a kérdés.
Igen, tehát hogyha egy ilyen eredő eset áll fönn, akkor gyakorlatilag elpazaroltuk az energiát mind a hallgatói részről, mind az oktatói részről. Hogy lehet ebben mégiscsak rendet tenni? Ugye most a jelenlegi oktatási rendszer azt mondja, hogy nem lehet eltévedni, mert én kiköveztem az utat, ezt hívjuk úgy, hogy tantervi háló. Ugye? Ha a tantervi hálót megnézzük, az egy minimális flexibilitással rendelkező út arra, hogy én eljussak A-ból B-be. Ezt úgy hívjuk, hogy tanulási út, tehát egy konkrét tanulási út. Amikor én azt mondom, hogy a rendszert kitágítom, akkor igazából nem csinálok mást, mint amikor én hallgatóként leülök a Neptun rendszerhez, és bepötyögöm, hogy milyen tárgyak vannak az egyetemen, és ebbe szabadon tudok keresgélni. Tehát nincsen semmi első körben lehetőségem arra, hogy lássam ezeknek a kapcsolatait. Hát ez nagy baj. Ugye azt nem látom, hogy egy adott tárgy, amit én megfogtam a Neptunba, az hova tartozik, azon kívül, hogy megvan adva, hogy ez melyik karon kioktatja, esetleg melyik képzésbe van beágyazva, de hogy ennek egyébként milyen kapcsolódási pontjai vannak, És pontosan mit tudok ezen megtanulni, ez jelenleg nagyon nehezen elérhető. Tehát ez egy nagyon kritikus pont, hogy amikor én mikrotanúsítványos képzési elemekről beszélek, tehát olyan, ami mikrotanúsítványt ad, nekem kristály tisztává kell tennem azt, hogy ha te ezt megszerezted, akkor ezt hogy fogod megszerezni, és mire leszel képes? What you can do. Tehát ezt ha már tudom, akkor már tudom mutatni egyrészt a hallgatóimnak, hogy figyelj, erre jössz, ezt fogod tudni. Ez kell neked? Akkor gyere. De ez még csak egy pont, mert ettől még nem fogok tudni navigálni a rendszerbe. Amivel tudok navigálni, azok a tanulási utak. Ahogy most van egy tanulási út, lehet csinálni többfélét is. És a hallgatóim most is letérnek időnként ezekről a tanulási utakról, és próbálnak, mint a hangyák, akik ugye mennek először a saját felromonjuk után, letérnek, vannak ilyen hangyák, akik felderítenek, és azt mondják, hogy erre is lehet menni, és akkor, hogyha jó az út, akkor többi hangya is megy utána. Tehát, hogy itt is kell egyfajta felderítést csinálni, hogy melyek azok az értelmes tanulási utak, amiken végig lehet menni. És ezek az értelmes tanulási utak gyakorlatilag olyanná tudnak válni idővel, mint a mostani diplomáink. Csak az a különbség, hogy a mostani diplomáinknak a tanulási útjai az egy hosszú tapasztalati folyamat során kialakult történet, már amelyik, és megvan adva, hogy egy adott célfeladatra, egy viszonylag jól definált célfeladatra végezzük a képzést. A kollégáim szokták mondani, hogy most az a baj, hogy akit most képzünk, az 5 év múlva lesz diplomás, és 5 év múlva másra lesz igény. Nem is tudjuk igazából, hogy mire lesz igény, tehát már úgy zajlik maga a képzés is, nagyon sok esetben, hogy lövünk valami, lehet, hogy mozgó, lehet, hogy úgy nagyjából prognosztizálható célra, és olyan tudást, képességet, kompetenciát próbálunk adni a hallgatóknak, ami majd a mozgó célpontra, vagy a bizonytalan célpontra is a sztohasztikus szabályoknak megfelelően képes lesz helytállni. Na most, ha rugalmassá teszem ezt a rendszert, és szétszedegetem csúnyán szólva, vagy felajánlok benne különböző mikrotanúsítványos blokkokat, menet közben is lehetőség lesz akkor változtatni, és adaptívan módosítani magát a képzési rendszert, hiszen nem az lesz a végeredmény, hogy te kaptál egy diplomát, vagy most se elvileg az a végeredmény, mert diplomának van még talán a melléklete, amiben bele van sorolva, hogy milyen tárgyakat hallgattunk, de nem tudjuk mindig, hogy azok mit jelentenek, hanem abból fog összeállni, hogy az is gyakorlatilag egy tanulás, egy digitális portfólió lesz, hogy én miket tanultam meg. És egy darabig nyilván nem lesz ez mindegy, hogy ez egy diplomában realizálódik vagy sem, de igazából a piac szempontjából mégiscsak az a kérdés, hogy én meg tudom csinálni, vagy nem tudom megcsinálni. Mit tudok megcsinálni? Mint a nyelvvizsgánál. Tudok angolul? Nem tudok angolul. Van róla papírom, hogy tudok angolul? Lecsekkolják, hogy tudok angolul? Akkor oké, rendben, jöhetek, tudom csinálni azt az adott feladatot, amihez angolul kell tudni. Tehát itt is ilyesmiről lenne szó. És akkor, hogy mégiscsak a navigálás az hogy fog történni? Én azt gondolom, hogy kell a hallgatónak így is úgy is egy cél. Tehát amit most úgy hívunk, hogy választott egy szakot, választ egy specializációt, ebből akár egyet, kettőt, hármat is ideális esetben meg lehet nevezni, hogy mi az én orientációm, milyen irányba gondolok menni. Ezekhez tudok adni tanulási utakat, de legalábbis tudok adni elindulási pontokat, ahogy most is az alapképzés elején vannak alapozó tárgyak. Ezt meg ezt célszerű megtanulni, ez meg ez, ezeknek a különböző területeknek, amik ide tartoznak a te fókuszod alá, a bevezető elemei, amiből meg tudod ismerni, ez tényleg akarod, vagy csak úgy alapszinten legyél tájékozott, hogyha valaki ilyennel foglalkozik, tudjál vele beszélni. És aztán, hogyha ezek megvannak, ezekből az ajánlási rendszer, amiről már beszéltünk, segít nekem arra, hogy merre tovább. De mindig benne van egy kicsi rugalmasság, de ugyanakkor vannak a ténylegesen definiált tanulási útvonalak, hogyha én tudom, hogy A-ból B-be akarok eljutni, mert én térképész akarok lenni, ha fenét eszik akkor is, akkor meg tudjam azt a sorozatot csinálni, amit most ennek a csőnek hívunk. Hogy fog ebben segíteni maga a mikrotanúsítvány? Hogy a mikrotanúsítvány nem random tanulási eredmények, random tanulási elemeknek az összességét ismeri el, hanem olyanoknak, amelyek között kohézió van, amelyek összetartoznak. A mikrotanúsítvány stackek, tehát azok az egymásra épülő mikrotanúsítványok meg segítenek abban, hogy ezeknek a részképzettségeknek az összességét is tudják definiálni, mint egy új cél. Tehát, hogyha én nekem megvan A, meg B mikrotanúsítványom, és ha C-t hozzáteszem, akkor ezzel lesz egy magasabb szintű mikrotanúsítványom, akkor egy alacsonyabb szintű, szintén tanulási útnak, learning path-nak lehet ezt hívni angolul, hívjuk ezt is, de egy rövidebb tanulási út mentén egy közelebbi célhoz el tudom vinni a hallgatót. És ez egy hierarchikus rendszer, megint csak ahogy beszéltünk a mikrotanúsítványok kapcsán, ami fokozatosan építi nekem azt a hallgatóként azt az utat, amin én végig akarok menni. És akkor még egy gondolat, ha megengeded, az az, hogy ez nem, ez az út, ez nem szükségszerűen abban a 3-2 vagy 3+2 évbe, vagy orvosoknál talán 6 vagy 7 évig is eltart ez a folyamat, kell, hogy beleférjen, hanem a mikrotanúsítványok révén ebben lehetőség adódhat, amennyiben ezt az adminisztratív rendszer is meg fogja engedni abba, hogy én szüneteltessek, megálljak, átmenjek másik intézménybe, esetleg visszajöjjek, és gyakorlatilag az egész életemen át tartó módon tudjam fejleszteni magam, tehát mondjuk, ha egy munkaerő piaci pozícióban én ott vagyok, mint munkavállaló, és felmerülnek új igények, vissza tudjak térni magába a felsőoktatásba, vagy máshova, hogy tovább bővítsem a tudásomat, amit most is megteszünk, csak nem ilyen kontrollált, áttekinthető. És hogyha ezt meg tudom tenni, akkor az, hogy milyen gyorsan végzem el a képzést, ez lehet, hogy a felsőoktatásnak elsőre rosszul hangzik, egy kinyújtható, vagy flexibilisen változtatható folyamat, de ugyanakkor egy extra bemenet is a felsőoktatásnak, és itt beszéltünk megint röviden az alumnisokról, hogy az alumni közösség az innentől kezdve nem egy ide itt jártak című csoporttá válik, hanem az alumni közösség ennek igenis nagyon aktív tagja lehet ennek az egész rendszernek, és ha fel van nekik ajánlva a lehetőség, hogy az itt megjelenő új képzések, új tudáselemek, új képességre vonatkozó képzések számukra elérhetőek valamilyen egyszerűsített formában, akkor ők vissza tudnak nyúlni, és ha ez egyszerű, akkor vissza is fognak remélhetőleg nyúlni a felsőoktatási képzésekhez, és emellett ugye népszerűsíteni is tudjuk a felsőoktatási képzéseket azáltal, hogy olyan elemeket, olyan bevezető elemeket teszünk mindenki számára elérhetővé, akár középiskola, akár a nagyvilágban mozgó magánszemélyek részére, ami felkeltheti, nem szükségszerűen kelti föl, de felkeltheti az érdeklődésüket. Nyilván itt az, hogy ennek a minőségbiztosítása és a képességeknek, a tudáselemeknek, tehát a tanulási eredményeknek és kompetenciáknak a validációja az megfelelően történjen meg, az kritikus, hiszen nem szeretnénk csak azért osztogatni a tanúsítványokat, hogy legyenek, hanem azt szeretnénk, hogyha ezek ténylegesen valós képességeket, valós tudást, valós attitűdöt, valós kompetenciákat reprezentálnának.
Nagyjából az előző kérdések során, illetve most is talán összefoglalásra kerültek ennek a rendszernek az előnyei. Azért vázlatosan nézzük már ezt meg, vagy csak így felsorolás szintjén, hogy mik azok az előnyök, amik a jelenlegi rendszerhez képest kikristályosodnak a mikrotanúsítványos rendszerben, de nem is ez lenne a kérdésem lényege, hanem az, hogy mik ennek a veszélyei, mert erről viszont talán kevesebbet beszéltünk, illetve hogy ezeket a veszélyeket hogyan lehet kiküszöbölni.
Akkor menjünk először, hogy az előnyök. Hát amiről nagyon sokat beszéltünk itt, ez a rugalmasság, adaptivitás. Tehát, hogy a változó világra mind intézményi szempontból, mind a tanuló irányából egy olyan választ tudnak ezek a rendszerek adni, ami flexibilitást, adaptivitást és az elvesztegetett időnek a csökkentését eredményezi. A rövid képzések révén pedig nagyon gyors átképzés, újraképzés, továbbképzés, egy piacképes tudás vagy társadalmi hasznos tudás elérése megvalósítható. Ugye erre szükség van, mert nagyon gyorsan változik a világunk. És talán azt tudnám kiemelni, hogy itt a hallgatói szempont az az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy tudunk a hallgatói, persze természetesen a munkaerőpiaci igények, amik szerencsés esetben kapcsolatban vannak, reagálni. És úgy tudjuk tanítani őket, akár differenciált módon, tehát az ő igényeiknek megfelelően, hogy ők ténylegesen úgy vegyenek részt a képzésbe, hogy ne olyan dolgokat tanuljanak, amik esetenként nekik szükségtelenek, nem fókusz, és igazából megvannak nélkülük. Hány olyan tárgyunk volt nekünk is, ami végigmentünk a képzésen, és utána már nem is emlékszünk rá, hogy mi volt abban a tárgyal, soha nem használtuk. Nyilván ennek is van előnye, hogy erre kaptunk egy rálátást, de hogy mennyire kell elmélyülni, és milyen irányba tudok úgy menni, ahogy én hatékonyan tudok tanulni, akár időben is széthúzva, vagy időben összenyomva, ugye a kiváló hallgatóknál szokták mondani, hogy gyorsabban tudnak haladni, vagy többet meg tudnak tanulni, ezeket az igényeket nagyon jól ki tudja szolgálni. Talán ez az egyik legfontosabb dolog. Ami a veszélye, vagy hát ugye a kockázatai, ugye így szoktuk ezt megfogalmazni, én ezen most dolgozgattam, meg gondolkodtam, mert része vagyok egy olyan egyetemi együttműködésnek, aminek partnere az ELTE, ezt úgy hívják, hogy Csármő Szövetség, és ott is dolgozunk mikrotanúsítványos fejlesztéseken, és ott áttekintettem, vagy áttekintettük, és még ez folyamatban van, azokat a kockázati tényezőket, amik itt megjelennek. Több kockázat van, amit általában föl szoktak hozni, ez pont amit kérdeztél, hogy hogyan fogunk ebben navigálni.
Aztán a másik, amit föl szoktak hozni, az, hogy hogyan fogjuk ezt pénzügyileg megfinanszírozni. Tehát mi ezt az üzleti modell, amiben ez működőképes, olyan szempontból is, hogy én, mint oktató jól járjak, az egyetem jól járon, de nem utolsó sorban, hanem elsősorban a hallgató jól járjon, és ebbe be tudjuk csatornázni a megfelelő számú embert. Én azt gondolom, hogy ennek is a fő megoldása az azokban a rendszerekben, tehát a rendszer szemléletben rejlik, hogyha én úgy tudom összerakni a rendszert, hogy ebben az egymással való kapcsolódások igénykeltő módon megvannak, és tudok olyan szolgáltatási rendszereket felépíteni, amiben ezek a mikrotanúsítványos képzések elérhetőek, és megfelelően tudom megválasztani azt, hogy milyen képzési formában kínálom ezeket, beszéltünk talán már az elején arról, hogy vannak önjáró képzések, amiket saját időbeosztással el lehet végezni. Nagyon sok szolgáltató platform van már az interneten, ahol rövid képzéseket mi tudunk online elvégezni mindenféle támogatás nélkül, de nyilván a képzésnek vannak olyan elemei is, amiket nem lehet pusztán online megcsinálni, vagy nagyon-nagyon nehéz. Ezeknél a blended, tehát vegyes képzéseknél, vagy akár jelenléti képzéseknél, ugye ott azt a formát kell választani, tehát ezeket ki kell tudni választani, hogy mihez mi tartozik, és azt kell megválasztani, mi hatékonyan, ami a képzés szempontjából megfelelő, és az adott tanuló szempontjából is megfelelő módon tudja kínálni azt az ismeretanyagot, azt a tudást, amire nekem szükségem van. Tehát ezekkel lehet dolgozni. Nyilván a beárazás az egy gazdasági érdek mindenki részéről. Én amondó vagyok, hogy ezt akkor éri meg, hogyha az oktatók számára is tudunk ebből megfelelő mennyiségű pénzt odaadni. Hol tudunk ebben még előrelépni? Ugye például ott, hogy bizonyos tananyagok, amik már elkészültek, most nagyon sokszor célzottan készülnek el egy adott kurzusra. És nincs benne az a gondolat, hogy ezeknek az újrahasználhatósága a kurzuson kívül megtörténjen. Ugye ez is egy egyetemi fejlesztési törekvési támunk az ELTE, hogy készüljön egy úgynevezett digitális tananyag repozitórium, amiben olyan elemek vannak, amik más oktatók által, vagy akár a saját más kurzusaimban is felhasználható, visszacsatornázható elemek. Tehát újra tudok használni, ha ezek úgy vannak összerakva bizonyos tananyag elemeket a képzésekbe, és amikor változik a mikrotanúsítványos képzésnek a fókusza, vagy egy adott képzésen belül én csak bizonyos elemeket szeretnék átadni, mert csak bizonyos tanulási eredményeket kívánok mindenképpen elérni, a többi pedig opcionális, akkor ezekkel fogok tudni operálni, ami a képzésnek a költségét érdemben tudja csökkenteni, hogyha nem kell minden egyes alkalommal újra létrehozni minden tananyagot, hanem ezekben van felhasználhatóság. Tehát ezekre is vannak ilyen kockázatkezelések, de valójában talán ez az egyik legnagyobb kockázat, hogy mennyiért tudom én kínálni azt a képzést, amiért jönnek, tehát megéri annak, aki erre jelentkezni akar, és mennyibe kerül nekem ez a képzés, akár az oktatási oldalról, akár a fejlesztési oldalról, akár az egésznek a szupportálási, fenntartási oldaláról. Amit még föl szoktak hozni, de viszonylag közelmúltban találkoztam, de egy nagyon erős veszélyforrás ez a jelvényeknek a, hogy úgy mondjam, inflálódása. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog, hogy tudatosítani kell a felhasználókban azt, hogy mi mennyit ér, és mi az, ami ér valamit, és mi az, ami csak egy része. Ugye, hogy most egy 10 000-es ez, amiről beszélünk, vagy egy 5 forintos. Ugye, akár most itt munkaerőpiacra lefordítva, és hogy ebbe kell egy tudatosság és egy erős tájékoztatás, hogy ténylegesen mi az, amit el kell ismerni. Ennek több aspektusa is van, és ugye ez előkerült a munkaerőpiaci szereplők oldaláról is, hogy ő mit fog nézni. Illetve, hogy én, mint tanuló, vagy én, mint magánszemély, mi az, amit kikínálok. Ugye ezt most is csináljuk, de ez meg egy kultúra, egy szemléletváltás, hogy nekem az önéletrajzom az végtelen sorok összessége, amik relevánsak mondjuk a munkaerőpiaci szerepvállalás, megpályázott állás szempontjából, vagy sem, vagy pedig ténylegesen oda tudom tenni azt a 3-at, amire szüksége van a HR-nek, hogy lássák, hogy én idevaló vagyok. Tehát ebben kell egy tudatosság, és pont ezért kellenek azok a rendszerek, amikben ezeket a tanúsítványokat menedzselni tudjuk, hogy én, mint magánszemély, fel tudjam vállalni azt a felelősséget, hogy a releváns elemeket kínáljam föl, és a másik oldalon pedig megteremtsem azt a lehetőséget, hogy ő egyrészt tudja ellenőrizni, hogy ez valóban releváns, tehát legyen ebben egy transzparencia, hogy mit kaptunk, mit tud az adott illető, aki ezzel jelentkezik, ki adta ezeket a jelvényeket. Másrészt meg, hogy az egy diploma helyett mik azok az elemek, amiket én el tudok fogadni. Tehát ez is egy nehéz dolog. Vannak egyéb kockázatok is, de hogy összességében az, hogyha én ezt a rendszert úgy építem föl, hogy ez átlátható, tehát transzparens, hogy mi történik, miket tanulunk meg, megfelelő tájékoztatást adok ezeknek az értékéről, és okosan építkezek, tehát rendszerben építkezek, és újra felhasználva építkezek ezeknek a képzéseknek a tekintetében. Még azt is hozzátenném, hogy egy olyan, úgy hívjuk, hogy kompetencia keretrendszerben, amiben látszik, hogy honnan, hova lehet eljutni, ez is az átláthatóság része, akkor ezek működőképesek lesznek perspektívikusan. Nyilván ahhoz, hogy ez ténylegesen működik, ehhez kellenek pilot projektek, ahol ezeket kipróbáljuk, és a társadalom az sok minden olyan dolgot el tud vetni, ami egyébként életképesnek tűnik, mert csak nem, vagy mert más a hozzáállás, vagy más az irány, vagy mást akarnak a vezetőink, de a pilotok segítségével lehet kitapasztalni, hogy merre érdemes és milyen módszertannal érdemes dolgozni, és hogyha ez működik, akkor lehet ezt felskálázni. Ez az, amin most mi is dolgozunk a földtudományi képzés tekintetében, beleértve ugye a térképészeket is, hogy hogyan tudunk olyan egységeket definiálni, amik potenciálisan életképesek ilyen jellegű rendszerben, és hogyha ez működik, akkor ezeket szeretnénk duplikálni, triplikálni, és így tovább. És amikor elég sok elem jelenik meg a rendszerbe ezeknek a kapcsolati hálójának a feltüntetésével, akkor leszünk képesek majd nagyobb léptékű, akár specializációnak megfelelő léptékű tanulási útvonalaknak a definiálására. Nyilván a hallgatói, a végzett és az oktatói tapasztalatok, illetve a munkaerőpiaci elvárások mentén.
Mi azzal kapcsolatban a véleményed, hogy ezt a rendszert, ezt a szerintem egyébként most a beszélgetés alapján is úgy gondolom viszonylag stabilnak tűnő lábakon álló rendszer, különböző képzési formákkal összekapcsoljuk. Gondolok itt arra, amiről itt a legelején beszéltünk, hogy önjáró kurzusok, ne adj Isten távoktatás, hibrid oktatási formák, mennyire ad ez a rendszer az ilyen jellegű megközelítésekre lehetőséget?
Teljes mértékben. Tehát az, hogy én mondjuk külföldre megyek egy másik intézménybe, és ott elvégzek valamit, hogyha erre is tudok kapni mikrotanúsítványt, akkor gyakorlatilag a kredit igazolásokat ilyen formán ténylegesen ki tudja váltani, de többek lesznek ezek a mikrotanúsítványok remélhetőleg egy kredit igazolásnál, hiszen nem csak azt fogja hozni, hogy én ebbe az intézményben elvégeztem az ebbe a csőbe, ugye szakra gondolok, illeszkedő elemet, amit utána itt el tudok fogadtatni, hanem ténylegesen egy igazolt tanulási eredményeket igazoló dokumentummal én ezt be tudom építeni. Az, hogy ennek a formátuma online képzés, hogy ez egy jelenléti képzés, mondjuk egy térképezési terepgyakorlat, amire kimegyünk, vagy egy GPS-es gyakorlat, amit a térképészek biztos ismernek, itt mindenki részt vett szerintem ilyenen, hogy kimegy és meg kell találni dolgokat, föl kell venni pontokat, és abból térképet kell szerkeszteni, az már ilyen szempontból első közöttésben irreleváns. Tehát ha az adott tanulási eredmény, adott kompetencia megvan, amit én igazolni akarok, akkor a képzési forma az egy technikai dolog. És akkor az, hogy ezt a képzési formát mennyire korlátozom ténylegesen az aktuális képzésekre, vagy teszek hozzá olyan kiegészítő képzéseket, vagy részképzéseket, az egyetemünkön úgy hívják, hogy részismereti képzés, amikor nem egy teljes diplomás képzést valósítunk meg, hanem csak valami részegységet, és ennek az egyik tipikus használata, hogy mondjuk egy másik intézményből átjön valaki, és csak azt a részt meg akarja tanulni, akkor erre kap egy részismereti képzést, amit szintén jelenleg kreditigazolással, vagy valami hasonlóval tudunk leigazolni, aminek addig van értelme, amíg a képzésünk nem úgy van kidolgozva, hogy a mikrotanúsítványos elvárásoknak vagy ajánlásoknak megfelel, addig ez kreditigazolás. De amikor ez megfelel azoknak a kritériumoknak, az a képzési egység, az a rövid képzési idő alatt elért tanulási eredmény, amit a mikrotanúsítványos ajánlások megfogalmaznak, nyugodtan adhatok rá már mikrotanúsítványt is, tehát be tudom csatornázni ebbe a rendszerbe. Tehát ez ilyen formán teljesen rugalmasan képes belerakni. Mi a nagy kérdés, ami fölmerült, és szintén a kockázatokra ezt nem említettem, de most már előkerült, akkor mondom, hogy ki fogadja el az én mikrotanúsítványomat. Tehát ahhoz, hogy ez jól működjön, ennek a tanúsítványnak elfogadottá kell válni. Tehát egy dolog, hogy az ELTE mondjuk ezt a saját nevén kiadja, és azt mondja, hogy ez pecsételt, minőségbiztosított történet, vagy esetleg a MAB, az akkreditációs bizottság is rátesz egy pecsétet, nem fog tudni minden ilyet a MAB egyébként igazolni, valószínűleg úgy fog történni, hogy az intézmények kapnak erre majd felhatalmazást egy eljárás alapján, hogy ők ilyeneket kibocsájthatnak, és akkor ők fogják kibocsájtani ezeket a tanúsítványokat, de ez csak az első lépés, hogy ez nekem megvan. Hogy ezt kifogadja el a munkaerőpiacon, az egy másik kérdés, tehát az arra oda kell figyelni, hogy amikor ilyen képzéseket hozunk létre, és ilyen tanúsítványokat hozunk létre, legyen mögötte valós igény, tehát legyenek olyan munkaerőpiaci szereplők, akik azt mondják, hogy igen, ezek a tanulási eredmények, ezek a kompetenciák nekem kellenek, aki ezzel jön, az nálam oké. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig az átjárhatóság, hogy hova tudom átvinni. Tehát mondjuk a BME-n elvégzett képzést most kreditigazolással el tudom-e fogadni az ELTE-n, vagy átvive a BME-n szerzett mikrotanúsítványt el tudom-e én fogadni máshol, akár mint előfeltétel, akár mint egy mikrotanúsítvány stacknek a része. Ezek nagyon fontosak, és ebben ugye a tanulási eredményeknek a precíz definiálása, meg a tanulási folyamatnak a definiálása, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hogy lehet ezt a kockázatot csökkenteni? Ugye hát első körben, hát a konkurens intézmények vagyunk, akkor hát tessék nálam megtanulni, ugye így szoktunk ezen mosolyogni, nagyon sokszor sajnos ez a hozzáállás előkerül. Ezeken azt tud segíteni, hogyha ezek az intézmények összefognak. Tehát eleve úgy gondolkodnak erről a mikrotanúsítványos történetről, hogy mi ezt közösen akarjuk csinálni, mi ebbe közösen akarjuk belerakni a dolgokat, és azt akarjuk belerakni, ami a legjobban elérhető a hallgatók számára, és ha hozzáférnek a hallgatók, és ezeket tudják mozgatni, akkor ez sikeres ez a rendszer. Ugye ennek az európai szintű megoldása ezek az egyetemi szövetségek, tehát nem véletlenül történnek a mikrotanúsítványos fejlesztések egyetemi szövetségekben, akár a CSÁRM-ot említve, akár a korábban említett CIVISZ esetében, de mondhatnánk mást is. Azért történik így, mert így van garancia, hogy azonosan gondolkodnak az intézmények a mikrotanúsítvány definíciójáról, hasonló adminisztratív feltételek mellett hozzák létre őket, és egyébként cserélhetővé tudják tenni, aminek az egyik legfontosabb feltétele az, hogy olyan szabvány szerint legyenek ezek kiállítva, hogy ez cserélhető, megosztható legyen, erre vannak az úgynevezett open badge szabványok, most a kettesről éppen a hármas open badge szabványra fogunk átlépni, tehát ez egy fontos pont, hogy egyetemek közötti együttműködések legyenek ilyen szempontból definiálva, ne csak abba az irányba menjünk, amit mi kitaláltunk, hanem erről egyeztessünk másokkal. És az ide tartozó utolsó pont talán, hogy amikor egyeztetünk róla, hogy hogyan fogunk mi együttműködni, akkor megint csak a mikrotanúsítványos képzések szempontjából ezt a fejlesztési optimalizációt is vegyük figyelembe. Tehát szerencsés tud lenni, hogyha nem mindenki ugyanazt fejleszti, és akkor konkurens mikrotanúsítványokat hozunk létre, hanem akár a tanulási eredményekben, akár azok szintjében különböző elemek jönnek létre, akkor hatékonyabban és gyorsabban és olcsóbban építhetők ilyen rendszerek. Ez ugye egy intézmények közötti együttműködési hálót feltételez, amire várhatóan szükség lesz, hiszen a magyar államnak is az a törekvése, hogy létrehozzanak olyan tanulási számlákat, illetve olyan ilyen platformot, amiben én ezeket a mikrotanúsítványokat tudom gyűjteni, és amiben lehetőséget biztosít nekem a munkáltatóm arra, hogy én a munkám mellett ne csak mondjuk fizetésbeli juttatást kapjak, hanem továbbképzési lehetőséget is, ideértve a hozzátartozó időt.
A véleményed szerint a mikrotanúsítványos rendszerek, illetve a mikrotanúsítványos rendszerekből kikerülő hallgatók milyen hatással lesznek a munkaerőpiacra? Fordítva a kérdést, a munkaerőpiac mit fog érzékelni abból, hogy esetleg egy új rendszerű képzésből kerülnek ki a hallgatók?
Hát azt tudom mondani, hogy ez attól függ, hogy sikerül fölépíteni ezt a rendszert. Hogyha a rendszerben sikerül fölépíteni és megfelelő tájékoztatás van, akkor én azt gondolom, hogy egy könnyebb elérhetősége lesz azoknak a aktuális feladatokra lévő szakembereknek, amiket most viszonylag nehéz elérni, mert mondjuk egy diplomával keresek valakit, de meg tud csinálni egyébként már a diploma előtt is bizonyos feladatokat. Nyilván itt nem kifejezetten azokat a tudományterületeket kell elővenni, ahol azt gondoljuk, hogy az orvostudományt, ahol azt gondoljuk, hogy ténylegesen végig kell menni egy képzésen, bár abban is lehetnek olyan elemek, amik már segíthetnek bizonyos helyzetekben, megint csak gondoljunk a COVID-ra, amikor rengeteg ápolóra volt hirtelen szükség, és most, hogy kinek volt ilyen képesítése, fűtfát behívtak már így csúnyán szólva, hogy vegyenek részt ebbe. Tehát ilyen aspektusok is lehetnek, de hogy hozzáférhetővé teszi. Megint egy példa, amit egy ilyen szervezett konferencián hallottam, ugye villanyszerelés. Ugye villamosmérnökként végig lehet tanulni, de mondjuk gyenge áramú villanyszerelésekhez nem kell feltétlenül nekünk magas szintű villamosmérnöki szakismeret, kell egy gyakorlat, kellenek bizonyos ismeretek arról, hogy milyen eszközökből tudunk, milyen elemekből tudunk egy hálózatot fölépíteni, mit szabad, mit nem szabad, de hogy lehet, hogy ezt meg lehet csinálni egy rövidebb képzés alatt, és mondjuk ha villanyszerelőből hiány jelentkezik, akkor ezeket az embereket, akik rendelkeznek ilyen tanúsítvánnyal, fel lehet ilyenre kérni, hogy menjenek. Tehát, hogy ilyen szempontból egy kínálatbővülést fog tenni. Most nyilván a másik kérdés az, hogy ez a kínálat, ez milyen széles spektrumban használható föl az adott munkakörben. Ugye, amikor engem fölvesznek egy diplomás, vagy egy PhD-val rendelkező, doktori fokozattal rendelkező munkavállalóként, akkor egy széles elvárási paletta támasztódik felém, és akkor, ha jön egy feladat, akkor azt mondják, hogy hát ezt a te végzettségeddel meg kell tudni oldani, vagy meg tudom oldani, vagy akkor utána nézek, mert megvan a képességem arra, hogy meg tudom találni azokat az információkat, hogy elboldoguljak az adott feladattal. Tehát ez egy ilyen jellegű hozzáállás most benne van, hogy olyat veszek föl, aki sok mindenre alkalmas, vagy pedig alcsó pénzért veszem föl ugye valami egyszerű feladatra, nyilván az a kérdés, hogy mi ez a feladat. Amit egy nagy változás lesz, az pont ez az élethosszig tartó tanulás történet, tehát hogy kell egy attitűdváltás abban, hogy amikor én behozok magamhoz egy munkavállalót, akkor azt ne tekintsem minden tekintetbe késznek. Ahogy majójában most se vagyunk minden tekintetben készek, egy csomó ismeretet, csomó dolgot felszedünk, vagy a cégnél, vagy a céges belső továbbképzéseknél, vagy az adott intézménynél, meg hozzátanulunk ezt-azt saját szakállunkra, hanem itt az történik, hogy már akár viszonylag alacsony fokozatú képzettséggel is, most ha lehet ezt fokozatnak vagy alacsonynak tekinteni, tehát valami részképzettséget áll ez a helyes kifejezés. Be tudok lépni úgy a munkaerőpiacra, ahogy említettem, lelátok a munkavilágába, és igényt tudok generálni a további lépéshez, akár a ranglétrán, akár a feladataimhoz szükséges képzettségek tekintetében igényt tudok generálni, tehát motiváltabb leszek remélhetőleg az iránt, hogy én tanuljak tovább, akár anyagilag, akár belső motivációból, de ezt viszont tudomásul kell venni, hogy ez így lesz, vagy így fog történni, tehát én, mint cégvezető, az én embereimet ténylegesen képeznem kell, és el kell juttassam hozzájuk azt a képzési lehetőséget. Itt említettem ezt az egyéni tanulási számlát, mint kifejezés, ami itt benne van most az állami köztudatban, hogy ilyenek lesznek. Ez is például egy ilyen elem, ami a mikrotanúsítványokkal összekapcsolva lehet egy olyan pont, hogy ha nekem jár, hogy én tovább képezhessem magam, akkor valószínűleg fogok is élni ezzel a lehetőséggel, főleg, hogyha ez nekem időt is rendelnek. Ha nem rendelnek időt, akkor nyilván hiába jár, nem fog működni a dolog, de ha ez idő is tartozik, akkor fogom tudni továbbképezni magam. És akkor itt jön be a marketing kérdése ennek az egész történetnek, hogyha viszont az a hozzáállásom, hogy én folyamatosan tanulok a munka mellett, nem fordítva, hogy dolgozok a tanulás mellett, hanem a munka mellett is tanulok, ugye ezt így furcsa most így megemészteni, mert általában nem így gondolkodunk róla, de ez egy ilyenfajta fordulatot is hoz, akkor lesznek életképesek azok, hogy ezeket az elemeket, illetve a kapcsolatuknak a feltárásával mi folyamatosan fejlesszük magunkat, és ezzel tudjunk a felénk támasztott kihívásokra reagálni a valódi életbe.
Nagyon sok mindenről beszéltünk, és talán így a végén arra hadd kérdezzek rá, hogy mik a következő lépések, akár nagy általánosságban, akár a földtudomány alapszakot tekintve.
Hát a következő lépések, nagyrészt erről már beszéltünk, az tovább vitele azoknak a folyamatban lévő tevékenységeknek, amiben az egyetem elindult. Tehát egyrészt az oktatási igazgatóság részéről folyamatban van a mikrotanúsítványoknak a, hogy úgy mondjam, felterjeszthetősége, tehát hogy hogyan lehet ilyen képzéseket létrehozni, hogyan lesznek mikrotanúsítványaink, adminisztratív ezeket, hogyan tudjuk kezelni, milyen képzési formában lehet majd ezeket elérni. Ezeken dolgozunk az igazgatóság viszonylatában, és hát ott vannak ezek a projektek, és nem csak egy projekt van, amiről itt beszéltünk a földtudományi alapszak tekintetében, hanem van például a jogi karnak is egy ilyen jelvénykezeléssel kapcsolódó, hívják, hogy transzverzális skillekre vonatkozó projektje, tehát ezekkel fogunk tovább menni. Itt sok feladat van, ugye említettem ezeket az igényfelméréseket, én azt gondolom, hogy ez a következő egyik legfontosabb lépés, és itt most fókuszáltan a földtudományi alapszak tekintetében az egyik legfontosabb lépés, hogy minél több hallgatót, minél több érdekeltet elérjünk ebben a témakörben. Ugye ezúttal is megragadnám a lehetőséget, hogy kérjem, vagy tolmácsoljam, hogy aki ezt hallgatja, az ezekben próbáljon részt venni, mert akkor tudunk jó rendszert kialakítani, hogyha minél több véleménybe tudunk csatornázni, és van ehhez megfelelő inputunk. Azt szerintem a legrosszabb, amikor valaki kitalál egy rendszert, és aztán odaadja, hogy tessék, ezt így kell csinálni, hogyha ebben valós igények vannak csatornázva, akkor lesz ez életképes. Tehát ez egy mindenképpen nagyon fontos lépés lesz, hogy ezt össze tudjuk gyűjteni, és a másik, amiben az egyetemen és a projektben is sokat dolgozunk, az, hogy mi lesz ennek az informatikai háttere. Jelenleg még az ELTE nem rendelkezik olyan informatikai háttérrel, ami ki tudja szolgálni ezt a jelvénykezelést, illetve a mikrotanúsítványoknak a digitális jelvény alapú elvárásait, úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés lesz a közeljövőben, hogy hogyan tudjuk kialakítani, és milyen formában tudjuk kialakítani ELTE szinten, illetve a magyar törvényi elvárásoknak megfelelő szinten a mikrotanúsítványoknak a kibocsáthatóságát és a hozzáig tartozó metaadatnak és ellenőrzésnek, quality controlnak, tehát a minőségbiztosításnak a különböző aspektusait, tehát ez egy nagyon fontos elem, és hogyan fogjuk tudni ebbe becsatornázni magukat, a hallgatókat, hogy ezzel a platformmal ők is tudjanak élni. Természetesen ehhez tartoznak jogi kérdések is. Itt abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a másik projekt, ami ez irányba indult, az a AJK-n, a jogtudományi karon indult, és ott ugye vannak jogászok, akik ebben tudnak nekünk segíteni, tehát az egyetemnek a jogászai is nyilván adott pontokon be lesznek ebbe vonva. Hát én azt gondolom, hogy ez az irány, és hogyha tudunk haladni, akkor ezek a projektek néhány éven belül, mint pilotok fognak produkálni remélhetőleg olyan eredményeket, olyan inputokat, amik alapján át tudjuk tekinteni, hogy merre érdemes tovább menni, és bízom benne, hogy elégedettséggel fogja eltölteni azokat a hallgatókat, azokat a szereplőket, akik ebbe részt vesznek ez a rendszer, és úgy fogják találni, hogy érdemes ilyen mikrotanúsítványos képzésfejlesztésbe investálni, és hogy ténylegesen tudjuk ezzel valós igényeket kiszolgálni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a rászánt idődet, és nagyon remélem, hogy a mi szakterületünk, intézetünk is érdemben és hasznos módon tud majd ezekhez a fejlesztésekhez és projektekhez hozzájárulni.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, illetve hogy erről tudtam itt veled egy kicsit beszélgetni, és bízzunk a legjobbakban. Remélem, hogy megtaláljuk a kapcsolatokat az érdekcsoportokkal, és tényleg olyan rendszert tudunk majd fejleszteni, ami nem csak van, hanem hasznos mindenki számára. Köszönöm szépen!